Élőben a városból 2.0. Minden, ami közlekedés. A-tól Z-ig, autótól a zebráig. A műsorvezető Fábián László.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket a szerdán élőben hallgatóknak, mondom, hogy köszönjük szépen a türelmet, volt egy kis blackout a rendszerben, de gyöngyöző homlokú kollégáimat látom az üvegen keresztül, hogy nagyon dolgoznak az ügy megoldásán, részben már sikerült. Úgyhogy csapjunk is bele, ma kresszezünk egy kicsit, ugye ma derült ki, ma tehát szerdán derült ki, hogy mi lehet az új kresszben, ez lesz egy téma, illetve repülünk is egy kicsit, hogy merre érdemes most kukucskálni, hogyan alakulnak majd a nyári útvonalak, illetve arról is szó lesz, hogy ez most egy repülőúton tapasztaltam, hogy meglehetősen, most nem akarok ilyen konyha pszichológus lenni, de passzívan agresszívak voltak a légiutas kísérők, hogy ilyenkor az utasnak mennyi lehetősége van. Én abban a tudatban voltam, hogy nagyon pattogni nem lehet, mert még esetleg a légi forgalomra veszélyes egyének nyilvánítanak és kihajítanak a repülőgépből. Nem volt ennyire meleg a helyzet, csak ez a gondolat így bennem volt. Tehát, hogyha igazunk van, biztosan igazunk van egy ügyben, van egy pár példám is, akkor meddig mehetünk el? Ez is lesz ma téma, de most kezdjük egy olyan témával, amivel adós vagyok, ugyanis még tavaly úgy búcsúztunk el Széchenyi Gábortól, az Autó című autószakla főszerkesztőjétől, az Autobest nemzetközi zsűriének egyetlen magyar tagjától, hogy majd eredményt hirdetünk, hogy melyik az év legjobb vétele autóban, amit a zsűri, ez a nemzetközi zsűri megszavazott. Széchenyi Gábor itt van a vonalban, halló-halló!
Halló, szervusz Laci, üdvözlök mindenkit, itt vagyok, igen.
Gábor, most nem is tudom, hogy trombitáljunk, tehát hogy hátulról kezdjük-e a felsorolást, vagy kezdjük azzal, hogy mennyire vagy elégedett a végeredménnyel.
Eléggé elégedett vagyok, bár ritkán szoktunk ilyesmiről beszélni, mert az én elégedettségem itt igazán nem számít, hiszen itt 32 ember van, ugye 31-ről beszéltünk már, de azóta már 32-en vagyunk, mert kibővült a zsűri Litvániával, Mától van litván tagunk is, tehát itt 32 európai ország újságírója dönt, itt én egy vagyok a sok közül, az én tetszésem ilyen szempontból nem fontos, az én sorrendem egy kicsit más volt, de közeli nagyon a díj végeredményé.
Oké, mi a végeredmény akkor? Tisztázzuk először is, sokat beszéltünk már erről, de sok apró díj van, mondjuk így, vagy aldíj, vagy nem is tudom, minek nevezzem, mert mondjuk innovációs díj, sportautós díj, meg különböző elektromos autós díj, meg ilyesmi. De van egy fő díj, az évvétele, azt hiszem, hogy így apostrofáljátok.
Így van, angolul úgy szól, hogy
the best buy.
Best buy of Europe, az Európa legjobb vétele.
Na és az melyik? Nyilván
abban az évben a mostani díj, az ugye tavaly év végén hirdettük ki a győztesét, tehát 2025-re szól.
Igen. Akkor harmadik, második, első, így elmondod?
Öten vannak.
Öten
vannak.
Legyen öt. Öt, négy, három, kettő, egy, gyerünk.
Mindig az évi felhozatal 5-6-7 első helyezettje kerül a döntőbe, több szavazási köre van a díjnak, nem akarom ezt újra elmondani, ahogy mondtad, sokat beszéltünk róla, tehát kialakult november végére az öt döntős, tavaly november végére, ebből lett meg aztán egy hónappal ezelőtt körülbelül a győztes, felsorolom a döntősöket, ABC sorrendben, Citroen C3, Dacia Duster, MG3, Opel Frontera és Renault Symbioz. Ez volt az öt győztes, illetve az öt döntős, és akkor most visszafelé, vagy előrefelé?
Mond visszafelé, hogy kicsit ilyen hangulatkeltés is legyen benne.
Jó, az ötödik az MG3-as, ugye, ami egy neve ellenére egy kínai kis autó. A negyedik a Citroen C3, a harmadik az új Opel Frontera, a második a Renault Symbioz, és nagyon-nagyon kicsi előnnyel az első a Dacia Duster.
Dacia Duster. Tehát az most így árérték arányban mondhatjuk azt?
Mondhatjuk, mert valamit mondani kell, de igazából, ahogy ezt te nagyon jól tudod, meg a minket rendszeresen hallgatók is nagyon jól tudják, ez egy 13 kritériumból álló mátrix, mindegyik kritériumban különböző pontszámokat kell szétosztanunk, amit aztán összesít a díj központja vagy vezetősége, így jön ki a végeredmény, és ebben a mátrixban vagy táblázatban olyan oszlopok is vannak, mint fenntartási költség, használtkénti újraeladási ár, szervízhálózat, és persze a hagyományos újságírósabb kategóriák, a futómű, a viselkedés, a konnektivitás nem olyan régen került bele, de hát ma már az is nagyon fontos. A hajtáslánc...
Bocsánat, egy Dacia Duster esetében mi a konnektivitás? Hogy letekerem az ablakot és kikiabálok, hogy oké, hozok még 30 deka parizert? Vagy szóval mi a konnektivitás ebben?
Ez nem igaz, mert hát ugye a Dacia minden olyan konnektivitási, tehát kütyűszerű felszereltséget megkaphat, amit a Renault tud. Ez csak a mondjuk így az alapváltozatokra igaz, hogy azokból ez hiányzik. Nyilvánvalóan a rendszerek, a nagy érintőképernyős dolgok a Dacia-hoz is elérhetők, ha nem is olyan méretben, minőségben, szolgáltatási bőségben, mint a drágább autókhoz.
Tehát a konnektivitás az, hogy én rá tudom cuppantani az androidos telefonomat, vagy a iOS-es telefonomat, ez jelenti igazából, ugye?
Így van. Ez az alap, és innen lehet szerte ágazni a mindenféle mondjuk AI alapú, tehát mesterséges intelligencia alapú szolgáltatás.
Már ilyenek is vannak, könyörgöm.
Az egyik díjunk, amit emlegettél kedvesen itt a felvezetésben, éppen erről szól. Ugye Autobestnek hívják a zsűrit, és Autobest a fődíj. Ennek megfelelően Bestnek hívják a különböző díjakat. Van egy Smart Best nevű díjunk, amit idén a Stellantis által bevezetett. Először a DS-ben, aztán a Peugeot-ban, ugye ez a nagy, sok márkát összefoglaló óriás koncern a Stellantis, ami a Peugeot Citroënből nőtt ki.
Most az Opel is benne van, meg a Jeep, meg mit tudom, a Fiat.
Így van. Az ő rendszerük, az ő fedélzeti rendszerük, amiben már ChatGPT is van, ami a szolgáltatásokban is jelent némi előnyt, de elsősorban abban jelent előnyt, hogy te is nyilván vezettél ilyen autókat, hogy sokkal jobban érti a beszélt nyelveket, és sokkal könnyebb vele kommunikálni.
Na, tehát ilyet még nem, én konkrétan ilyet még nem vezettem, éppen most bosszankodtam egy autónál, hogy csak annyit kértem, hogy az ülésfűtést kapcsolja ki, mert hirtelen tudtam megállapítani, hogy tényleg a fűtés megye, vagy bevizeltem-e konkrétan. De hogy nem lehetett, nem értette. Sorry, pardon, angolul, tehát magyarul nem is tud. Egyébként szerintem akkor lehet, hogy ez lesz a megoldás, hogy az érintő kijelzők okozta a figyelemelterelésre, már korábban is választott a legtöbb autógyártó, hogy de ott van a hangvezérlés, ami szerintem egy használhatatlan kupac valami, barna, de akkor lehet, hogy ez jó lesz így, hogyha esetleg ti is erre már így felfigyeltetek, már első díj szempontjából is.
Remélhetőleg, ugye ez először a DS-ben mondom, és a Peugeot-ban volt, és aztán talán mostanában megjelenik, ha már nem jelent meg az Opelekben, de hát tizenvalahány márkája van a Stellantisnak, az előbb-utóbb el fog terjedni.
Uh-huh. Na, ez jó hír. Milyen egyéb innovatív dolgokra figyeltetek még föl?
Menjünk végig a díjakon?
Tehát ez az innovációs rész, ez külön érdekel.
De van egy olyan díjunk is, amit úgy hívnak, hogy Safety Best, ugyanebben a felsorolásban, az biztonsági felszereléseket, kiegészítőket.
Ebben mi az újdonság mostanában akkor?
Ez egy nagyon érdekes fődíjas lett, nagyon sokat vitatkoztunk, beszéltünk róla, és én láttam is ilyen szerkezetet. Ez egy gyerekülés lett az idén. A Cybex Airbag, ami egy beszélő név, mert hogy az első olyan gyerekülés, amiben légzsák is
van.
És az autó légzsákjaival, meg az autó fedélzeti rendszereivel kommunikálva, meg persze a saját lassulás mérője alapján el tud durrantani egy olyan légzsákot, ami az egész babát vagy egész gyereket védi, tehát tényleg egy párna, ami kinyílik a gyerkőc előtt.
Ez nagyon jó hangzik.
De vannak még díjaink, és hogy a technológiai, technikai dolgokon menjünk tovább. Van egy olyan díjunk is, hogy Technobest, ami a a hagyományosabb műszaki újításokat, újdonságokat díjazza, és itt talán veled is beszéltünk róla korábban ebben a műsorban, az Orobay nevű vállalkozás hibrid hajtásláncai lettek az elsők. Ez egy olyan cég, ami a Geely tulajdonol, vagy a Geely kiejtéstől függően, ez az a cég, aki a Volvo-t is tulajdonolja, de ez egy a Geely márkái fölött álló fejlesztő vállalat, aki kizárólag azzal foglalkozik, hogy hibrid, tehát belső égésű és elektromos hajtásláncokat gyártson, és adjon el mindenkinek, vagy bárkinek, aki ilyet szeretne venni az autójába. Aztán van olyanunk nekünk, hogy EcoBest, ami hagyományosan villanyautós díj. Itt a Renault 5-öst, az új Renault 5 elektriket szavazta meg, vagy szavaztuk meg elsőnek. És vannak még további díjaink, de azok elsősorban autóipari szakembereket díjaznak. Itt kiemelnék még egyet, a Sportbestet, talán te is emlékszel rá, ma is aktívan, ha nem is versenyez, de támogat, segít márkákat, meg vezetésbiztonsági programokat szervez, és vezet ő Walter Röhl.
Walter Röhl. Csodás videókat lehet látni, mint egy jobb orgona művész, ahogy a pedálokon lépked.
Igen, elegánsan vezet.
De valami iszonyatos, nem tudom, hogy, mint hogyha nem tudom, hogy taposna a szőlőt egy szüreten ezerrel körülbelül, vagy nem is tudom, hogy mire hasonlítsa. Zseniális az ember egyébként, ahogy vezet. Ilyen videókat lehet látni a YouTube-on is akár, szóval érdemes ezeket megnézni, hogyha valakinek van fogyókonysága arra. Igen, és ő miért kapott díjat?
Ő a Sportbest, lett Walter Röhlségéért.
Igen, ezt nem kell magyarázni esetleg. Oké, most még megint tegyünk egy ígéretet, mert kell tovább mennünk a műsorban most, hogy így egy kicsit szűkebbek lettünk a technikai ügyek miatt, hogy majd jössz valamikor márciusban, és akkor részletesebben átbeszéljük az autókat, hogy mi miért, jó? Megígéred?
Boldogan, itt vannak előtte most is a pontszámok, de valóban ez egy hosszasabb elemzést igényel, hogy mi miért annyi.
Oké. Köszönöm szépen, Széchenyi Gábort hallották, az Autó című autószaklap főszerkesztőjét, illetve az Autobest nemzetközi zsűri magyar tagját. Köszönöm szépen, Gábor, további szép napot kívánok. És akkor, ahogy már itt, hát ma így szerdán a hírekben folyamatosan hallhatják, hogy a Telex megszerezte a Kressz tervezetét, és Zács Dániel, a Telex munkatársa kivesészte. Vagy te szerezted meg, Dani? Köszöntelek itt a vonalban.
Hát ezt én szereztem meg.
Hogy lehet ilyet megszerezni? Vagy ez titok?
Igen, szeretném védeni a forrásomat. Jó. Hitelesnek tekintem ezt a forrást, és itt egy javaslatról, egy jelentésről van szó, amely a közigazgatási egyeztetéseken való munkához ad alapot, és hát tulajdonképpen azokra a szakértői felvetésekre épít, amelyekről egy kerek éven át 100 közlekedési szakértő és 70 szervezet gondolkodott, és aztán végül is ebből az kerekedett ki, hogy ha nem is teljesen új Kresszre számíthatunk, hogyha ezeket a javaslatokat elfogadják végül is a kormány elé kerülésük után, hanem egy alaposan felújított a mai közlekedési viszonyokhoz jobban igazodó közlekedési szabályrendszerre, amely például figyelembe veszi a mikromobilitási eszközöket, sőt nevesíti őket, kétféle kategóriára bontja őket, de nem szeretnék ennyire előre szaladni.
Igen, mert érdemes erről beszélni, de akkor kezdjük is el. Tehát először is örülünk, Vincent, tehát hogy jó lett ez a Kressz, illetve mint mondjuk egy tanulmányautó és szériautó közti különbség, hogy lehet ezen még majd a jogalkotók, akik tényleg paragrafus aggyal gondolkodnak, szedik szét majd úgy ezt az egészet, hogy rá sem ismerünk. Tehát ez két kérdés volt, bocsánat. Tehát, hogy először is, ez így jó-e? Tehát érdemes volt ezen ennyit szeszülni? Egyiket csak így mondom neked dicsekvésből is egy picit, de én is ott voltam egy ilyen egyeztetésen. És én azt gondoltam, hogy egész jókat találtam ki, de az nem tudom. De hogy ez az egyik kérdés, szerint, tehát hogy örülünk-e?
A jelek szerint többféle közlekedői csoport is örülhet, de alapvetően a sérülékenyebb közlekedőket emeli ki fokozottan ez a javaslatcsomag. Tehát a gyalogosokat, kerékpárosokat, lábbal hajtott és elektromos rollerrel közlekedőket, és ahogy mondtam, az egyéb mikromobilitási eszközök használóit. Ez kétféle módon jelenik meg. Egyrészt lesznek olyan övezetek, ahová elsősorban ők hajthatnak be, ők közlekedhetnek, nekik lesz elsőbségük. ilyen helyek egyébként már most is vannak az ország egyes települései, nagyvárosokban, de ezek konkretizáltak lesznek. Például lesz olyan, hogy kerékpáros övezet, kerékpáros utca, ahol a kerékpárosoknak lesz elsőbségük, és ők használják az úttest, ők használhatják az úttest teljes szélességét, és például ezekben az utcákban, hogyha a tervezet átmegy, akkor személyautóval csak bizonyos feltételek mellett, és csak erősen csökkentett sebességgel lehet majd behajtani. Ugyanígy védeni szeretnék az oktatási intézmények, tehát óvodák, iskolák környékét, ahová tanítási időben szintén csak nagyon jelentősen csökkentett sebességgel és fokozott körültekintéssel lehet majd gépjárművel behajtani. De egyébként ez a tervezet ad rendesen az autósoknak is. Most csak két népszerű felvetést említenék. Az egyik az az, hogyha valaki levezette már tanulóvezetőként a kötelező gyakorlati óraszámának mondjuk a kétharmadát vagy az egészet, ugye kétféle felvetés van ebben a tervezetben, tehát 20 vagy 29 óra, akkor úgynevezett családtagi segítséggel, családtagi vezetés gyakorlás keretében szerezhet még némi tapasztalatot, mielőtt elmegy a gyakorlati vizsgára. Ennek az a relevanciája, hogy nagyon-nagyon megdrágult a jogosítványszerzés várható költsége Magyarországon, ez olyan, arra érdemes számítani, olyan 6-700 ezer forintba kerül legalább egy B-kategóriás jogosítvány. Jellemzően azért, mert a sikeres vizsgához országos átlagot mondok, olyan 46-47 órára, vezetési órára van szükség, a kötelező 29-hez képest ez egy elég jelentős különbség, és mondjuk 8-10 ezer forint egy gyakorlati óra jelenleg, míg hogyha valaki az erre egyébként egyéb feltételek mentén alkalmas családtagjával közösen tud gyakorolni, akkor az a szó eredeti értelmében ingyenes lesz, nyilván a saját autó használata az persze nem ingyenes. De említhetném azt is, hogy felmerült, hogy a B-kategóriás jogosítványa 125 köbcenti hengerűs tartalomig lehet nevezetni robogót, illetve motorkerékpárt. Hát ennek én nagy híve vagyok egyébként, mert a városi közlekedés csomó problémáját megoldaná az, hogyha a néhány kilométeres reggeli bejárásokat az egyedül közlekedők motorral vagy robogóval oldanák meg, vagy közülük néhányan azok, akik erre egyébként a finisek szeretnék, érdekesnek találják. Tehát ezen a ponton is várható egyfajta változás. Egyébként ez nyugat-európai mintát követne ugyanúgy, mint a családtagi vezetés. És még a vezetés oktatással kapcsolatban a szimulátoros oktatás megjelenésére is lehet számítani. Egyébként az ezt előkészítő jogszabálymódosításokról szerintem már én is írtam körülbelül másfél éve, azóta nem történt tulajdonképpen sok minden. Szintén a szimulátortól remélhető az, hogy olyan módon teheti hatékonyabbá a hagyományos gyakorlati órák mellett, nem azok helyett, hanem azok mellett, azoknak egy kis részét esetleg kiváltva a vezetési tanulást, amellyel mondjuk bizonyos kritikus közlekedési szituációkat kockázatmentesen lehet újra és újra begyakorolni, vagy nyilván a forgalom feltartása nélkül a szimulátor segítségével. Ezek szerintem jó ötletek. És hát van még egy dolog, amit a magyar autósok a saját tapasztalataim szerint sokszor nem tudnak jól értelmezni, az úgynevezett cipzár elv, ami kellő udvariasság és körültekintés mellett, de bizonyos esetekben konkrét szabályok mentén kerülhet be a KRESZ-be, még akár ilyen táblát is láthatunk majd egyre több helyen, ha még nem láttunk eddig. És akkor ezek az alapvető példáim, de nem szeretném elvenni a szót.
Nem veszed, de egyébként ez a cipzár elv tényleg fontos dolog lesz. Nagyon sok olyan kereszteződés van Budapesten, például a Kapi út tetején, vagy a Baksomópont után, mikor megyünk a Baksomóponttól a Hegyalja úton megyünk a Erzsébet híd felé, ott is ott beszűkül egy sávra az út, és az emberek már egyébként a kereszteződések áteresztő képességét jelentősen csökkentve előbb elkezdenek besorolgatni, mert hogy úgyse fog beengedni az a másik, mert azt gondolja, hogy én illetéktelen előnyre teszek szert, hogy ott mindenki koppanásig menne a végéig, és onnan sorolna be szépen egyesével, úgyhogy ha ezt a szabály mondjuk úgy kötelezővé teszi, ez tök jó lesz. És akkor a második kérdés pedig az volt, az előbbi bonyolult összetett kérdésemben, hogy amit most látsz, az mennyire valószínű, hogy így is marad a legvégére. Tekintettel, hogy még a kormánynak el kell fogadnia, illetve esetleg majd a paragrafus agyúak nekiesnek.
Hát itt ugye minisztériumközi egyeztetések is zajlanak, tudomásom szerint, tehát ugye a KRESZ összes vonatkozása erősen érinti a belügyminisztériumot, ami nem a KRESZ projekt KRESZ projektet alapvetően dédelgető építési és közlekedési minisztérium, és itt, hogy a két minisztérium mennyire tud megegyezni ezeknek a jogszabályoknak a frissítésében a cikkben szereplő és nem szereplő ötletek mentén, hát ez egy jó kérdés. Uh-huh. Erre most azt mondanám, hogy ez egy ismeretlen tartalmú dobot jelenleg. De én úgy emlékszem, hogy Lázár János miniszter, amikor bejelentette, hogy alapvetően át kell dolgozni a KRESZ-t, akkor azt is mondta, hogy a folyamat végén még valamiféle társadalmi konzultációt vagy nemzeti konzultációt is tarthatnak. Erről én most nem tudok, hogy ez szervezés alatt állna. De az biztos, hogy a jogszabálytervezetek legnagyobb részének van egy társadalmi egyeztetési szakasza. Itt várják a lakosság véleményét, és valamilyen rendszerezettség mellett igyekeznek figyelembe venni. Én azt tudom, hogy a javaslat nálam lévő birtokunkba jutott változata, az tényleg eléggé szakmai. Meglepően nem tapasztaltam benne politikai indítatású, vagy annak tűnő változtatási ötleteket.
Ugyanakkor, mi lehet politikai, egy KRESZ-ben politikai indítatású, hogy a politikusok mehetnek 190-nel, vagy mi lehet ennyire?
Hát egyébként jó, hogy mondod, mert a buszsáv használatára vonatkozó szabályokat változtatgatták már úgy az utóbbi időben, hogy ott delegációk is közlekedhessenek például. Ez egy olyan hirtelen KRESZ változás volt, amire szerintem Pető Attila KRESZ professzorral együtt nagyon sokan felkaptuk a fejünket, mert az egy ilyen barkácsolásnak tűnt. Én azt hiszem, hogy a politika úgy viszonyul ezekhez a szakkérdésekhez mindig, hogy igyekeznek kitapogatni, hogy mi az, amit sikerként el lehet adni, és mi az, aminek túl nagy a politikai kockázata. Mondok egy példát.
Na, igen, pont ezt akartam kérdezni.
Gyakorlatilag a sok egymást követő fideszes és nem fideszes kormányzatoknak a közös mulasztása a rendszerváltás óta a segédmotorkerékpárok regisztrációja. Uh-huh. Ezt senki nem meri meglépni. Én már több mint 10 évvel ezelőtt is ezzel a közlekedési és autós területtel foglalkozó újságíróként láttam olyan jogszabálytervezetet, amely konkrétan regisztrációhoz kötötte volna a legfeljebb 50 köbcentis kis motorok és robogók használatát. Erre szinte csak erre találunk példákat a környező és nyugat-európai országokban. Magyarországon meg ez nem bír átmenni, mert túl nagy a politikai kockázata. Nem KRESZ vonatkozású, de ennek a közlekedési szabályokat érintő reformlendületnek volt korábban a része az is, hogy a műszaki vizsgáztatással kapcsolatos, illetve az egyedi jármű átalakítással kapcsolatos szabályokat is átfésülnék. Ezt az utóbbit sokan tévesen autotuningnak nevezik, ide nagyon sok minden egyéb is tartozik, de mondjuk popularizáljuk ezzel a szóval. Ennek a két témának egyelőre nyoma sincs abban a tervezetben, vagy egyáltalán nincs nyoma abban a tervezetben, amit én láttam, és ezekhez is olyan politikai akarat kellene, ami szerintem hordoz kockázatokat, mert van egyfajta szokásrend Magyarországon a jármű használatban, meg a jármű közlekedésben, amelyet hát a fejlődés nevében érdemes volna felülírni újabb jogszabályokkal, és óvatosan fogalmaztam.
Ezt csak neked magyarázom, Dani, mert szerintem a rendszeres hallgatók tudják róla, hogy én sok éltű vagyok, tehát ha kell, megyek néha autóval, de alapvetően inkább többek közlekedő ember vagyok, meg biciklizem, meg stb. Ezért merem így feltenni a kérdést, hogy a tapasztalat egy picit az, lehet, hogy túl sarkítom a dolgot, hogy azért így az európai szervezésben, mondjuk így közlekedés szervezésben, vagy szabályalkotásban egy picit nyomorgatják az autósokat, főleg a városokban. Tehát gondolok itt a budai alsórakpart 50-esítésére, baleset megelőzési indokokra hivatkozva. Ez csak a magánvéleményem szerintem hülyeség volt, de mindegy. Vagy például olyan szabályok, hogy nem is szabályok, vagy olyan szervezési problémák, hogy egyszerűen nem lehet kirongyolni a városból a munkaidő végén, mert a szűk keresztmetszetet még szerintem hülye szabályokkal tovább szűkítik, vagy gondoljunk csak itt a Szerencs utcára, hogy oda miért nem tudnak az M3-os és kivezető szakaszán 30-40 éve egy nyomorult felüljárót pattintani, minden dologra, más dologra van pénz, ami segíteni a város kiürítését egy délutáni órákban. Ugye,
na mindegy, mert, szóval ez egy lámpás kereszteződés van, ezt mondjuk el a hallgatóknak.
Igen, igen, egy lámpás kereszteződés van. Igen. Szóval azért annyi, tehát, hogy egy kicsit az az érzésem, hogy, vagy a 30-asokkal, sokszor indokolatlan, meg nem indokolt, vagy komolyabb tanulmányokkal alá nem támasztott, már úgy arra térségre, vagy arra városra vonatkozó tanulmányokkal alá nem támasztott 30-asokkal. Szóval kicsit nyomorgatják az autósokat, és akkor itt jön a kérdés, hogy az új magyar kereszt ebben mennyire partner?
Hát sebességhatár, általános sebességhatár csökkentést én nem találtam az autósokra vonatkozóan ebben a javaslatban. Ahogy az beszélgetés elején említettem, azt viszont lehetővé tenné jogszabály, hogy az út kezelője az autóutak egyes szakaszain a 110 helyett 120-as sebességhatárt vezessen be, és az autópályák kezelői pedig a 130 helyett 140-et. Ugye ez nem általános változási ötlet, nem azt jelenti, hogy
lehet.
Szerencsésebb esetben mindenhol 140-nel lehetne menni, ahol most 130-a lehet, hanem hogy ezt lehetőségként betennék a keresztbe, hogy az útüzemeltetője úgy döntsön. Sejtjük is, hogy mely autópályaszakaszok jöhetnének ki ebből emelt sebességhatárral. És ugyanez a helyzet egyébként a...
Melyik? Mondd ki, mert lehet...
M6 például.
Igen, aha.
Egy meglehetősen gyérforgalmú, nagyon sok egyenes szakaszt tartalmazó igen. autópálya. De ugyanígy mondhatnám egyébként az M5-ös egyes szakaszait is, bár ott azért meglehetősen nagy tud lenni a forgalom. Illetve hát szó van arról, hogy az M1-est 2x3 sávosra bővítenék a következő sok évben, és szerintem, hogyha a 2x3 sávos és egyenes egy szakasz, akkor ott is el lehet gondolkodni a 140-en. Hozzáteszem egyébként, hogyha az a kérdés, hogy mi a kieső jelölt számomra ebből a javaslat kupacból, akkor pont ez a 140-esítés, mert egyrészt nem nyer nagyon sok időt az, aki 130-140-nel megy, csak ugye most az a gyakorlat, hogy ahol 130-al lehet menni, ott a közigazgatási bírságolás sajátos gyakorlata miatt az emberek jellemzően 145-tel mennek. Ami az autósok sanyargatását illeti, hát szerintem azt érdemes tudomásul venni, hogy a közlekedés összetétele az változik. Természetesen személyautóból még mindig rengeteg van, ugye 4,2 millió személyautó van Magyarországon forgalomban, és akkor a tranzit forgalomról még nem beszéltünk, viszont a városokban és az egyéb településeken olyan sokféle közlekedési típus jelent meg nagy számban, tehát például Budapesten tényleg nagyon sokkal többen kerékpároznak rendszeresen, ez az én személyes tapasztalatom is, illetve az említett mikromobilitási eszközök megjelenésével szintén azért az felvethető, hogy valamilyen módon helyet kell szakítani ezeknek a közlekedési módoknak, ennek a multimodális közlekedésnek, igen. ami egy kedvelt szó, hogy mindig a célhoz igazítsa mindenki a közlekedési módját. Ahogy mondtad, te is mindenféle módon közlekedsz, és hát én is, és hát autóval igyekszem nem, főleg a városban, mert az rettenetesen időrabló, de ennek szerintem azért elsődlegesen az az oka, hogy például Budapest az egy több száz évvel ezelőtti városstruktúra, jellegében még mindig, ez nem fogad el könnyen több mint 1 millió autót, amennyi Budapest és Pest megye térségében regisztrálva van. Ezt a helyet pedig most nyilván úgy osztják újra nagyon sok esetben, hogy az autóközlekedésen kívül nagyobb teret kapjanak a többi közlekedési csoportok vagy közlekedői csoportok is.
Hogy nem szeretnék feleslegesen sem naív, sem túlcsorduló lenni, de nekem azért a végső vágyam az, hogy a közlekedés is egy boldog közeg legyen. Mert azt szerintem nagyon nyomot hagy. Legyen az tömegközlekedés, legyen az rollerrel közlekedés, vagy triciklivel, vagy tök mindegy mivel. Nem tudom, hogy
kresztek... Egyébként ahhoz, és ez egy nagyon jó felvetés, ahhoz, hogy boldog legyen a közlekedés, ami egy mindenkinek mást jelent a boldogság, de mondjuk vegyük úgy, hogy
hát fájdalommentesen jussunk el egy A-ból B-be, nem?
Igen, kevés stresszel és kevés balesetveszéllyel járó helyváltoztatási mód legyen. Én ehhez azt gondolom, hogy a hozzáállásunkon is rengeteget kellene változtatni.
Most ebben segít a kereszt? Itt ez a kérdés, illetve egyáltalán dolga-e a keresztnek, hogy ezen dolgozzon, vagy ezen ügyködjön?
Hát erre most egy konkrét példát hoznék. Múlt héten jelent meg egy cikkem a Telexen annak nyomán, hogy Mészáros Gábor és Felföldi Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közlekedéssel foglalkozó szakemberei, felmérést készítettek, úgynevezett forgalomfelvételt készítettek decemberben 3 munkanapon a reggeli csúcsidőszakban, alkalmanként 3 óra terjedelemben az egyetem diákjaival. A Kerepesi út és a Hungária körút kereszteződésében.
Jaj,
A Kerepesinek a befelé menő oldalán, tehát ez tulajdonképpen a teljes kereszteződésnek az 1/8-ada volt.
És ja, ott, ez volt az a cikk, amikor ez a készenléti rendőrség előtt van, nem messze, ugye?
Egész pontosan az... így van. Egész pontosan ez az a kereszteződés. Igen, nem vagyok igazságos, a készenléti rendőröknek alapvetően nem az a feladatuk, hogy a szabálysértőket hajkurásszák, de azért szerintem szimbolikusan mégiscsak nagyon erős ez a tapasztalat. Ugyanis 3 nap alatt 455 piros lámpán áthajtót számoltak meg. 3x3 óra alatt, inkább így mondanám, mert így pontosabb. Ez rengeteg, szerintem, és ez a kereszteződésnek, még egyszer mondom, csak a 8-ada volt. Ugyanígy nagyon sokan használták több száz méteren át a buszsávot, a befelé menő buszsávot, ezzel feltartották a közösségi közlekedést. Erre még mondhatjuk azt, hogy a záróvonal melletti szaggatott vonalt hosszabban kéne felfesteni, mert az lenne az életszerűbb, most csak az utolsó kereszteződés előtti 21 néhány méteren lehet áthajtani jobbra kanyarodás céljából a buszsávra. De azért a helyzet az, hogy egyfajta válasz a kérdésedre, hogy a mostani KRESZ szabályok jelentős része nem változik, tehát a piros lámpa jelzése ugyanaz lesz 2026-ban, meg 2048-ban is. Ehhez képest, és szerintem ezzel a szabállyal tisztában van mindenki, akinek van jogosítványa, ehhez képest félő, hogy azért csak 455 piroson áthajtó járművet számoltak össze a kutatás készítői, mert többen nem fértek oda. Igen. A piros lámpához, mert valaki megállt előttük, aki értette, hogy mit jelent az, hogy pirosra váltott a lámpa. Én azt gondolom, hogy az járművezető oktatás meg a célozása is örök feladat természetesen, és nem csak azon a két módon, ahogy említettem, mert ugye a családtagi vezetés azért jár egyfajta kockázattal, így tulajdonképpen a családi autó kerül kockára mindenek előtt, mert nem kell bele pótpedál, meg ugye nem kell, hogy autós oktató legyen a családtag, aki beül a tanulóvezető mellé, hanem alapvetően a szocializációnkon kellene változtatnunk, de ez meg nem a jogalkotó feladata.
Igen.
Az, hogy hogyan viszonyulunk bármilyen szabályhoz, hogyan interpelláljuk meg azt, hogy mondjuk sárga-pirosat mutat a lámpa, és nyomunk inkább egy padlógázt, azt otthonról hozzuk.
Igen. Ez egy nagyon érdekes felvetés, mert úgy jó, ha én boldogan érkezem A-ból B-be, hogyha közben a körülöttem lévő 628 ember meg nem lesz attól boldogtalan, hogy én boldog vagyok, hanem hát, esetleg igen. Az okoz nekem boldogságot, ha ők is boldogan érkeznek oda. Ez nagyon bonyolult már így, de, és ez messzire vezet, és ennek, ha nem is a KRESZ a letiteményese, hogy ezt belénk plántálja, hanem akár a KRESZ betartatása, ami most is elég hézagos, hogy finoman fogalmazok, tehát a rendőri jelenlét például az sokat javíthatna ezen.
Igen, de vannak szkeptikusai annak a nézetnek is, hogy minden sarokra rendőrt, és akkor rend lesz. Én sem gondolom, hogy az volna egy
de
jó ország,
de ennél egy picit
ahol...
többet azért ugye elvárna a rendszer. Én azt gondolom, hogy elbírna
hát
a rendszer.
Elbírna még a rendszer néhány közlekedési rendőrt, de őket ugye rendesen meg kéne fizetni, és igen. Akkor lehet, hogy lenne kedvük csatlakozni a testülethez. Így meg ugye most nem nagyon van, és... Egyébként nagyon sok elhivatott rendőr is van, azt hozzáteszem Magyarországon, jó párat közülük ismerek, akik tényleg nagyon-nagyon pontosan dolgoznak, de a rendőrség társadalmi megítélése szintén szorul némi javításra, de én nem gondolom, hogy a rendőrség feladata lenne megoldani ezeket a rossz közlekedési beidegződéseket. Ahogy írtam is a cikkben, azért az... nagyon-nagyon faramúci, hogy tartatjuk be a 10-zár elvet,
igen.
Ami szintén szerepel, igen. Ahogy említettem ebben a tervezetben, hogy azt így belevésnék a KRESZ-be, hogy már pedig a megszűnő sávról érkezőket hogyan és milyen módon kellene beengedniük az egyenesen igen. Tovább haladó, tehát elsőbségben lévő sávon haladó járműveknek. Az, hogy mi történik egy-egy ilyen helyen, ahogy te is vázoltad, egyébként pont azon a környéken vannak nekem is ezek a traumatikus élményeim, amit említettél a Bak környékén. Az tragikus.
Igen, az
tehát olyan érdekérvényesítő módon közlekedünk sokszor, mondhatnék még egyébként példákat, ezekről Herpi Miklós barátommal készítettünk is már tematikus műsorokat a múltban, meg talán fogunk a jövőben is, hogy mondjuk a követési távolság betartása, be nem tartása. És ha. Akkor itt most át is térnék arra, hogy vannak az úgynevezett közlekedési bűncselekmények, ilyen például a közúti veszélyeztetés, ami legtöbbször most a büntetőfékezésnek nevezett agresszió gesztus miatt kerül be a közbeszédbe. Hát az, hogy ezek megszűnjenek, ahhoz, hogy ezek megszűnjenek, egy valamiféle társadalmi békére volna szükség, jelesül arra, hogy nem törünk egymás életére, még akkor sem, hogyha ezt viccesnek gondoljuk.
Igen. Köszönöm szépen, Dani. Ezt még szerintem folytatjuk majd, mert ez nagyon messzire vezet.
Bármikor.
Zász Dánielt hallották, a Telex munkatársát, újságíróját, aki megszerezte az új kereszt, és erről beszélgettünk, hogy ez mennyiben változik a mostaniakhoz képest. Köszönöm szépen, és akkor jön a mai utolsó témánk, a vonalban Fillér B. Gusztáv, az okos utas gazdája. Szervusz, Gusztáv!
Szervusz!
És nagyon, nagyon érdekes, mert reggel, amikor beszéltük, hogy ma beszélünk adásban, akkor hát nem tudom, jött a válasz, mert lehet, hogy pont levegőben leszek, mert nem indul egy repülőgép, és na tessék, akasztják a hóhért, gondoltam. Úgyhogy hogy úsztad meg, vagy hogy élted túl ezt a dolgot? Na, bocsánat, egy repülésre kapcsolatban, hogy élted túl, ez nem egy túl jó kifejezés. Tehát, hogy hogyan oldódott meg ez a probléma, vagy oldottad te meg? Mi történt egyáltalán?
Nem volt részes, egyszerű műszaki hiba volt, és amikor az utolsó egyeztetés volt reggel, akkor nem látszott, hogy mennyi fog késni a járat, és akkor ezért nem voltam biztos benne, hogy leszállok-e, odaérek-e.
Aha, de akkor odaértél.
Utána egyre, de hát megoldották, mint kiderült, mert hát ugye az információ az hiányos volt. Uh-huh. Tehát ismered a Ferihegyi indulást, amikor azért nem 230 emberre van méretezve a ketrec, ahova mondjuk az új papados terminálba beterelik az embereket, vagy inkább a kisebb gépekre, tehát azért van harmad annyi hely, oda beterelik az embereket, hogy beszállítás van, majd utána nem történik semmi. Az idő múlik, telik, senki nem szól semmit, majd egyszer csak emberek elkezdenek kikéretőzni, és ahelyett, hogy azt a úgynevezett, és lehet, hogy már egy régen feltalált hangos bemondót használnák, amit fogtak egyébként minden más célra, tehát amikor mondjuk fontos lenne, és az utasoknak ilyen információt közölni, akkor nem szólal meg. Hát így egymás között sustorgással késik, valami gond van, de nem mondtak semmit egy órán keresztül, amikor kiderült, így nagyjából a utasok egymás között ment az információ, valaki megszerezte, hogy elromlott a gép, és akkor másik gépet állítanak be, és akkor mérül másik apóhoz kellett átmenni, mert az már az új gép, az a másik terminálon volt, mert a Schengenen kívülről érkezett, hogy a busszal lehetett menni, a buszhoz nem lehet beszállni onnan, tehát újra be kellett beolvasztatni egy másik része, újra beterelni az embereket, tehát kicsit macerás lett. Uh-huh. A fegyezetben volt a tájékoztatás, az már rendben volt, a pilóta elmondta, hogy mi történt, irodott el a másik gépen, nem vállalták fel az indulást. Akkor sem probléma volt, de a biztonsági művelek előtt, ez nem jó, ezt értem. És hát végül is ez úgy viszont mázli, hogy ez a bárison történt, ahol lehetett cserevelni az én, mondjuk...
Hú, ha most egy kicsit Darth Vader-es lett a hangod most. Nem tudom, hogy... Itt vagy?
Na,
most?
Most nem tudom.
Most nem mozog.
Szerencs, hogyha ez így történik, mondjuk 5 órára Budapestről, vagy jönhetünk a gép, és ott van ez a probléma, akkor ez nehezebb eset, mert akkor azért lehet, hogy ott alvás van, lehet, hogy történik. Hát nem tudod beállítani másik járatot, úgyhogy éppen is úgy voltam, mert hogy szerencse, hogy itt volt, hogy itt történt ez az apró műszaki hiba a bázison, és akkor lett intéztek helyett, rá tudták cserélni egy másik tartalékgépre, és hogy ez, én azt mondtam, hogy oké, és ebből akkor ide eljöttem, és megúsztuk végül, és másfél óra késéssel összesen az egészet.
Nekem ennek az ellenkezője pont, én egyetlen egyszer voltam az Egyesült Államokban, egy hivatalos úton, és ott műszaki hiba volt szintén, nem, bocsánat, ott az volt, hogy nagyon sokan voltak arra a gépre, és nem számítottak rá. Ez, én nem értettem, hogy ez hogy a francba történhet meg, hát hiszen veszünk jegyet, akkor tudniuk kell, de aztán ott mondták többen, hogy ott sokan bérlettel utaznak városról naponta, tehát ingáznak naponta repülőkkel egyik városból a másikba.
Az nagyon durva, igen.
És nem is csak erre a nem tájékoztatásra mondom, hogy ott meg rongyá tájékoztattak minket. Tehát úgy, hogy Nos, megjelent a gép, az a mi gépünk már, ami ott van, ott jön be a sarkon, és emberek elkezdtek tapsolni. Mondom, Jézus, ez nem csak a filmek van ilyen Amerikában, tényleg így? És tényleg úgy volt. Akkor mondják, hogy most bocsánat, de most mivel ez egy új gép, most hoztuk ki a hangárból, ezért föl kell töltenünk cateringgel, meg föl kell tenni a biztonsági kártyákat. Zárjában mondom, hogy egy tök más repülőnek a típusnak volt a biztonsági kártyája a gépen, és a catering, azt tudom, mi volt, egy olyan kis perec volt, hogy szerintem az unokám DNS-ében kimutatják, mert hogy abban egy természetes gram búza nem volt mondjuk, vagy valami, ilyen kis mini perec, valami 8 soron keresztül írtak, hogy milyen összetevével voltak. Na mindegy, szóval az meg pont az ellenkezője volt. Ami szeretnék kérdezni tőled, most én utaztam repülővel az elmúlt időszakban, és nem velem történt a probléma, hanem egy ismerősömmel, aki ráadásul kicsit nehezebben kezeli a stresszes helyzeteket, és az történt, hogy abban az országban utazott, oda valóban vízum kell, de meg lehet váltani a repülőtéren. Tehát ez a on arrival visa, ugye? Tehát oda mész a repülőtér és megveszed. Nem is lehet másképpen. Tehát nem lehet, hogy maximum annyit, hogy előre beregisztrálod magad, akkor is ott kell kifizetni, és ott fogják beragasztani a matricát az útleveletbe, Nepálba egyébként konkrétan. És viszont Indiában ott követelte a nő, hogy mutassa meg a vízumát. És akkor mondtuk, hogy nem kell ember, nem kell. És a nő már, aki sokkal-sokkal idegesebb volt, mint mi, tehát mi igazából nem voltunk idegesek, mert mi tudtuk, hogy nem, csak hát már kicsit fölemeltük az angot, mert hát tök hülye vagy anyukám, tehát konkrétan így éreztük magunkat. És ott jött egy olyan pont, hogy le kellett állni, mert úgy éreztük, hogy ő ilyen földi személyzet volt, tehát a check-in, tehát a becsekkolásnál volt ott, hogy úgy éreztük, hogy egy pillanat után ő azt fogja mondani, hogy nem szálltunk fel a gépre, mert mi agresszívak vagyunk. És ilyet tapasztaltam már korábban is, előttem ült egyszeri repülőgépen, ez évekkel, hosszú évekkel ezelőtt volt, aki szólt a légutas kísérőnek, hogy bocsánat, hogy mert lepakoltatták vele a táskát a lába elé, mert az ő feje fölött tele volt a tároló. És mondta, hogy ne haragudjon, de nem tudom a lábamat utána kijutani, és mit tudom, köszvényen van, vagy nem tudom, mit mondott az ember, és utána. És a nő mondta, hogy nem tudjuk megoldani. És nagyon bunkó volt a légutas kísérő, és odáig fajult a dolog, a csávó totál higgadt volt, az előttem a fájós lábú, és mondta, hogy de értsen meg, és mondta, hogy uram, fejezze be, különben le fog szállni a repülőgépről. Tehát most mondta mosolyogva, vigyorgó farkasként a nő. Tehát éreztem, hogy ez, és ahogy a műsort is felvezettem, nem szeretnék ilyen konyha pszichológus lenni, de nekem ez a passzív agresszió tipikus esete. És ezt sokszor tapasztalom, vagy többször tapasztaltam már légutas kísérőknél. Hol a határ?
Hát, ezt nem fogjuk megmondani, hogy hol a határ. Egy biztos, hogy minden törvény és szabályozat védi, és egyébként ez érthető, mert most indokolt, hogy miért, hogy pontosan miért balhézó, rendbontó utasok, tehát azok miért csinálják azt a fedélzetet, amit csinálnak, annak ezer oka lehet, nem is derül ki ott, de a nem erős biztonsági kockázatot jelent. Uh-huh. Tehát az, hogy a repülőgépen a kapitány mindennek az ura,
mint a hajón.
Ő dönt, és ugye emberek vagyunk, és hogyha éppen nyilván ezt valamikor kihasználja a személyzet is, és amikor még esetleg sokkal negatívabban és kifejezve számolnak egy történetről, tudok én is olyan sztorikat, amikor egy előtt szerint csak finom kérdéseket tettek, és reklamáltak a bukásra, és akkor kettőt elhagytak a gépről, mert a kapitányhoz már informított el, hogy balhéznak, dobjuk le őket, kész, a legegyszerűbb, nincs ez a probléma. Nem erre lehet nyilván a szabály kitalálva, és nem is túl gyakran van ilyen, de amiből konkrétan van adat, a balhés utasok száma az nő. Tehát az nagyobb lenne a nő, mint ahogy a repülőt idő nő, mint ahogy a repülések száma növekszik, és ez egy komoly probléma. Ryanair például be akarja tiltatni, Ryanair vezére nyilatkozott erről a repülői piaárusítás, mert ott a nagy része az alkohol problémákra, részegeskedésre vezethető vissza, és akkor egymásra mutogatás, hogy miért nem szűrik ki a fel az utasokat. Hát néhány másodpercig, amíg lecsippantják, és a személyzet a kapunál, még át tudsz lenni úgy, hogy emberek észre, hogy egy picit koncentrálsz, meg ennek később jön ki, tehát azért nem ilyen egyszerű. De ez nagyon komoly probléma, és a személyzet, és vannak ebből ilyen visszaélések. Tehát nyilván, amikor túlreagálja a személyzet, hogy éppen nincs ebből, vagy elege van, akkor általában nekik van egyébként igazuk. Miután tényleg a repülőgépen mindenképpen a kapitány dönt, de a földön is a személyzetnek a döntése az, hogy hívják-e a biztonságiakat. Néhány hónapja volt a Magyarországban is nagy experiment, két egymásnak ellenmondó álláspont, csak röhögtünk és kritizáltunk valamit erre, hogy jöttek a biztonságiak, azt nem engedtek fel a gépre. Tehát itt is ilyen személyzet. Lehet az apró túlreagálásból is, de ilyen szerencsére ritkán van. Nyilván emberek vagyunk, a személyzet tagjai között is előfordul, amikor visszajönnek ezzel, hogy ők abszolút a vérettek, és hogyha ők bárkire rámutatnak, és azt mondják, hogy
veszélyezteti a légi,
akkor ennek nagyon komoly letorzsolja lehetnek. Úgyhogy ez ilyen személyes történet. De például nem pontosan ilyen rendbontásról szól, de azért a kis téli szemétkezésre éppen most volt példa, mi is írtunk róla, tehát amikor a csomagszabályokat egyébként egy mondatban mondanám, hogy egyre keményebben és jobban betartják, mert a kis hátizsákot és jobban is kilik újra, tehát a Covid-ot ez nem volt jellemző, most azért egyre inkább figyelnek, tehát fontos betartani a csomagszabályokat a megletetésére, nehogy büntetés legyen belőle, de amikor a kezedben levő palap miatt büntetnek meg, ami ha nagyon szigorúan veszem a szabályt, akkor valóban volt még az egyetlen lehetséges csomagon kívül, ami belefér a kis rekeszbe, valami más a kezedbe, de ugye itt már ez már tényleg arról szól, hogy lehúzás meg szemétkedés, mert csak egyszerűen a húzásnak a lehető, hogy ott akkor kidobom a vizemet, vagy kiborítom, vagy kiveszek a zsákomból valamit, és berakom a helyére. Neki azt mondták, ha berakod, akkor túl nagy zsák, azért büntetünk meg, ha nem rakod meg, akkor meg plusz egy csomagot van, akkor meg azért büntetünk meg. És az egész azt használta ki, hogy betámékolt a utasok között áll sorba, és mondták neki, hogy a gép indul, vagy fizet, vagy nem fél betűről eldönteni. Tehát vannak ilyen túlkapások, egyeskedések. Én azt mondom, hogy az, annak ellenére, hogyha nagyon szigorúan beszél, akkor tényleg volt még valami az egy kis csomagján kívül, de hát millió, amit azon kígyének, én is mindig ott van a kezembe a palac, és még sajnos semmi probléma nem volt most, mert ha így rának, és ilyenkor, hogyha az utas ilyenkor azt mondja, fölemeli a hangját, vagy mond egy olyat, ami miatt a Liverpool edzőjét kiállították, akkor bár egy szava nem lehet, mert teljes egészében akkor jöhet. Ráhúzhatják a biztonságiakat, az volt, hogy csak a személyet, hogy vele káromkodott és csúnyán beszélt, és pont elég lehet ahhoz, hogy engedjék fel a gépre. Ez valóban így működik.
Közben kiszaladtunk az időből, úgyhogy az a téma, hogy merre menjünk nyáron, az kicsit halasztanunk kell, jó?
Jó, pedig van. Szépen mennek le az árak, úgyhogy
ide lesz. Tehát mennek le az árak. Jó, oké. Akkor mindenki eleve figyelje maga, de ha erre nem akar időt szánni, akkor majd figyelje a műsorunkat.
Igen, májusra már lementek, június majd még jön, de addig
még úgyis beszélni. Jó, tehát most akkor még csak a májusiak cuppanjanak rá témára.
Májusra vagyok, igen.
Nagyon szépen köszönöm, jó utat kívánunk. Filléri még Gusztávot hallották, az okosutas.hu gazdáját. Köszönöm szépen önöknek a figyelmet. Jövő héten egy nagyon érdekes vendégem lesz, ugyanis egy magyarországi világhírűvé lett tuning cégnek az alapítójával beszélgettek majd, hogy mindig ő irigykedve olvashatom, mert Horvátországban is már van ilyen cég, most már Magyarországon is van ilyen, illetve most a szerdai hallgatóknak szólok, a műsor után pedig Farkas András, a nyugdíjakról lesz szó a következő órában. Köszönöm szépen a figyelmüket, tehát jövő héten folytatjuk, Fábián Lászlót hallották, viszont hallásra!
Élőben a városból 2.0. Minden, ami közlekedés. A-tól Z-ig, autótól a zebráig.